Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal és a legfrissebb szakmai trendekkel. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda Magyko Noémi.
Miért baj az, hogyha valaki úgy készít podcastet, videót, tréninget, előadásokat, hogy nem jó a beszédtechnikája?
Röviden azért, mert kikapcsolják.
Elég nyomósok.
Igen, egy olyan 2 perc az, ami alapján el tudjuk dönteni azt, hogy ezt így akarom hallgatni, vagy nem akarom hallgatni.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC 36. adása. A mai témánk pedig a beszédtechnika és a beszéd lesz. A szívemnek igazán kedves téma ez, mert szerintem rettenetesen fontos az üzleti életben, de hogy ne csak tőlem halljátok ezt, hívtam egy nagyon kedves szakértő vendéget, Ruf Kis Ágnest, aki a beszéderő.hu tulajdonosa és beszédtechnika tanára. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, jó, hogy itt lehetek.
Említettem, hogy ez egy nagyon fontos téma, és általában kevesen kötik össze a vállalkozással, úgyhogy a mai adásban szeretném ezt is bebizonyítani, hogy igenis nagyon fontos szerepe van a beszédünknek, a beszédtechnikánknak, a vállalkozásban, abban, hogy mennyire vesznek bennünket komolyan, hogy milyen sikereket tudunk elérni, akár a szakmánkban. De mielőtt ebbe nagyon belecsapnánk, mutatkozz be egy kicsit, kérlek, mióta foglalkozol beszédtechnikával.
Ha elmondom, hogy mióta foglalkozom beszédtechnikával, akkor ki lehet következtetni a koromat?
Csak annyit, amennyit megosztanám.
Jó, akkor most végeztem az egyetemen. Na, szóval most már több mint 10 éve foglalkozom így szűken a beszédtechnikával. Előtte is egyébként logopédusként tevékenykedtem, tehát végigjártam azt az utat, ami szerintem a klasszikus és ideális útvonal, a gyerekekkel foglalkoztam, aztán középiskolásokkal, drámatagozatban, és végül megérkeztem a színművészeti egyetemre, és akkor már tudtam azt, hogy meg hát előtte már évekkel, hogy inkább a nagyobb gyerekeket, kamaszokat tudom szerintem jól megszólítani, és rájöttem az egyetemen arra, hogy bizony ez nem csak színészeknek való. Mert hogy ez az első tévhit a beszédtechnikával, hogy ez csak a színészek meg a műsorvezetők fejlesztik, vagy nekik kell ezzel foglalkozni, de nem, hanem alapvetően mindenkinek, aki szeretné akár a hétköznapokban, de a munkában a szakmaiságát magasabb szintre emelni azzal, hogy jobban beszél. És azóta én már csak felnőttekkel foglalkozom, az időm nagy részében plusz az egyetemistákkal, és hát azon ügyködöm, hogy az érthető és szép beszéd kialakításában segítsem őket.
Nagyon jó tartalmaid vannak egyébként a témában. Mi személyesen nem ismertük egymást korábban, és a LinkedIn-en találtam rád, elkezdtelek követni, és nagyon megszerettem a posztjaidat, meg egy csomó érdekes dologról írtál, és akkor jött az ötlet, hogy milyen jó lenne erről itt is beszélni, hiszen van egy csomó olyan podcast meg videós tartalom, amit egyébként én nagyon szeretnék és szívesen hallgatnék, de annyira borzalmasan beszél benne az, aki készíti, hogy egyszerűen 3 percnél tovább nem vagyok képes hallgatni ezt.
Igen, a LinkedIn-re is egyébként azért kezdtem el tartalmat gyártani, mert volt egy ilyen edukációs szándékom. Ugyanis úton útfélen jönnek velem szembe a podcast beszélgetések, YouTube videók, ezeket a tartalmakat én is masszívan fogyasztom, és hát ugye megérkeztünk például a TikTokra, Insta Reels, és látom azt, ahogy a vállalkozók vagy a szakemberek a saját szaktudásukat ilyen-olyan platformokon képviselik és próbálják alátámasztani az ő hozzáértésüket, de sokszor a beszédük ezt nem követi le.
El is értünk az első kérdéshez. Miért fontos egyáltalán a beszéddel foglalkoznunk? Mi az, amit hordozhat a beszédünk, a beszédtechnikánk?
Onnan indulok, hogy a beszéd az identitásunk része. Hozzánk tartozik, a személyiségünknek egy szelete. És az, hogy mi hogyan fejezzük ki magunkat, az nem jó, ha pusztán arra támaszkodunk, hogy oké, a beszéd egy automatizmus, és ezt nyomjuk gyerekkorunk óta, megtanultuk, hadd szóljon anyanyelv. Hanem ez többről szól, mert a minőségében nagyon erőteljes különbségek lehetnek. És hogyha én szeretném magam szakmailag validálni, és szeretnék abban az adott tevékenységben egy hiteles személy lenni, akkor nagyon kell az, hogy ki is tudjam fejezni a gondolataimat. Na, és ezt sokszor nem látom. Pontosabban nem kell, hogy mindenkinek legjobb eszköze és tökéletesen működtethető területe legyen a beszéd, de ez egy jól fejleszthető terület. És a LinkedIn-en is ezt próbálom meg a többi felületemen is átadni, hogy ezzel lehet foglalkozni, mert ha a beszéded minőségét fejleszted, akkor a szakmai tartalmat is úgy tudod átadni, hogy azt mondja, aki téged lát vagy hallgat, hogy igen, ez hiteles, és ezt jó hallgatni, és neki ezt elhiszem és megveszem.
Milyen példákat tudnál mondani arra, hogy a vállalkozói életben, vagy a szakmai életben mikor lehet jelentősége a beszédnek?
azokat a példákat tudom elmondani, amikkel engem megkeresnek az emberek. Az egyik ilyen, amikor valakit előléptetnek, és mondjuk többet kell prezentálnia, többet kell előadnia. A másik ilyen, amikor valaki elkezd videós tartalmat gyártani, és rájön arra, hogy nagyon nehéz magamat visszahallgatni, rossz a hangom, miért motyogok, kapok visszajelzéseket kommentben, nyilván ezeket fenntartással kell kezelni, de jönnek a visszajelzések magamtól vagy a környezetemből, és ezért keresnek meg, illetve azt is látom, hogy már éledezik az a réteg, aki így minden érdek nélkül igényes a beszédére, és szeretné azt fejleszteni, mert úgy érzi, hogy munkaeszköze a beszéd. És akkor itt érkeznek meg mondjuk a HR-esek, az értékesítők, az ingatlan közvetítők egyébként most egy nagyon erős réteget képviselnek, marketingesek, és elkezdenek a beszédfejlesztéssel foglalkozni, hogy kiemelje őket a többiek közül, vagy abból a zajból, ami most egyébként nagyon jelen van, hogy mindenki okosokat akar mondani, és ha azt valaki jobban teszi, vagy szebben érthetőbben, akkor jobban ki tud emelkedni.
Pont mielőtt elkezdtük a felvételt, beszélgettünk egy kicsit, és említettem neked is azt a példát, hogy amikor én elkezdtem a Marketing MSZC podcastet készíteni, akkor az első 5-10 adásnál rendszeresen nem szakmai visszajelzést kaptam a hallgatóktól, tehát nem azt mondták, hogy mennyire jók a tartalmak, milyen jó témákról beszélek, hanem a visszajelzések nagy része a hangomat érintette, hogy milyen nyugodt a hangszínem, hogy milyen jó hallgatni, hogy végre valaki, aki nem hadar, hogy végre valaki, aki érthetően beszél ezekről a témákról, és akkor fogtam nyomot, vagy akkor ütötte meg a fejemet ez a gondolat, hogy mennyire fontos ez, hogy nem csak az, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan mondjuk el.
Igen, mert ha belegondolunk, és pont ez a műfaj, amit most kettőnk között történik, itt a hang az egyetlen kapaszkodó. Itt, amit a hallgató, az érdeklődő tapasztal, az az a vokális csatorna, amit egyedül viszi az erőt. Nincs a vizualitás, nem látja a mimikádat, nem tudja, milyen a gesztus használatod, egyedül a hang van, és éppen ezért ennek felerősödik a szerepe. Ezt szoktam akkor is mondani, amikor online meetingekről beszélgetünk, hogy vedd figyelembe, hogy nincs ott a többi kapaszkodó, és a hang szerepe az csúcsra járatódik. És a te esetedben is abszolút elmondható, hogy egy kedves, nyugodt, szerethető, nagyon jó az orgánumod, és igen, nem kapkodsz, nem sietsz, és ez elárul rólad valamit. Például azt, hogy megbízható vagy, hogy kiegyensúlyozott vagy, hogy felkészült vagy, és hogy hiteles vagy a szakmádban. És igazából ezeket az értékeket keressük akkor, amikor valakit meghallgatunk.
Köszönöm szépen. Amúgy bevallom őszintén, izgultam egy picit, mielőtt jöttél, és gondolkoztam is azon, hogy majd nekem is. Én is automatikusan kezelem a hangomat, és habár foglalkoztam már én is beszédfejlesztéssel, de az előző podcastekben nem gondolkodtam annyit azon, hogy hogyan beszélek, hogy hogyan formálom a szavakat, és most mielőtt jöttél, azért...
Belédvertem a parát, mondjuk ki.
Igen.
Jó.
Akasztják a hóhért, úgyhogy izgultam, hogy mi lesz, de köszönöm szépen a visszajelzést. És hozzátennék még egy szempontot, én nagyon sokat foglalkozom marketing pszichológiával, és elképesztően nagy hatása van akár egy, még akkor is, hogyha nem podcastben beszélünk, hanem egy négy szem közti tárgyaláson a hangszínnek, a hanglejtésnek, pont ezek miatt, amiket mondtál, mert hitelességet, megbízhatóságot sugároz. Arról nem is beszélve, hogyha valakiben találunk egy olyan pontot, ami szimpatikus számunkra, például a külsejét, vagy a hangszínét, akkor jobban elhisszük neki azt, amit mond. És ilyen szempontból a hang az verhetetlen szempont.
Igen, oda visszaugrok, hogy akasztják a hóhért. Hát ezt a hóhért itt a túloldalon is akasztják, mert van egy olyan elvárás a beszédtanárokkal szemben, szerintem ez még valahol a 80-as években ragadt ránk, hogy egy ilyen nagyon tiszta, nagyon steril, nagyon megformált, tényleg a szóvégek aztán...
Kicsit maníros.
Igen. És pont múltkor voltam egy castingon, és akkor ott mondták, ez volt a második kérdés, de már készültem rá, hogy és akkor te is ilyen karótnyelt vagy. És akkor mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy így nagyjából 15 éve azon dolgozom, hogy ebből kilépjünk, mert ez nem lehet egy feszélyező, agresszív hajcsár folyamat. Igény esetén megoldjuk, de hogy én ezt így személyiségből nem hozom, hanem baj. Mert hogy várhatok akkor a klienstől egy oldott, jó beszédet, hogy a legjavát tudja a fejlődés útján hozni magából, hogyha én magam feszélyezem őt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy én azt próbálom átadni, hogy ezt lehet könnyedén, lazán, a másikat kibontva, és hogy én nem próbálom azt elhitetni másokkal, hogy én vagyok a tökéletes beszélő, nincsen kökényesi ági szintű orgánumom, tehát hogy én is hozott készletből dolgozom, de abban tudok segíteni másoknak, hogy önmagukból kihozzák a legjobbat, és szerintem ez egy beszédtanár feladata.
Ha már ennyit beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a beszéd, milyen az igényes beszéd, milyen a jó beszéd?
leginkább összetett és nehéz is nekem, amikor a beszédtechnikával foglalkozom, az a bélyeg, hogy ez csak a forma, hogy az artikuláció, a hangsúly, a hanglejtés, minden, ami ugye színezi a tartalmat, mert nem lehet elválasztani a tartalomtól, és ezért kell nekem is tanulnom a tartalomról, ezért kell értenem valamelyest a retorikához, ezért kell értenem a nyelvtanhoz, hogy tudjam azt, hogy ez egy összefüggő rendszer. Mert az igényes beszéd az ott kezdődik, hogy milyen a szókincsem, hogy hogyan formálom a mondataimat, akár tartalmilag, akár artikulációban, mennyire vagyok választékos, hogyan hangsúlyozok, tartok-e szünetet, és akkor itt persze már megérkezünk a beszédtechnikához, hogy mennyire jól tudom ezt a tartalmat közvetíteni, de jóval több annál, mert van egy hozott alapanyag, ugye, amiből indulunk, tehát van a gége, meg a beszédképző szerveink, amikkel megszólaltatjuk a tartalmat, és érdemes szerintem végigmenni azon, hogy vagyok én a hangommal, minden rendben van-e vele, tudom-e azt, hogyha baj van a hangommal, mit kell tenni, van-e egy jó artikulációs vagy bemelegítő gyakorlatsorom, amivel egy kicsit felhúzom, pozícionálom a beszédem, mondjuk egy podcast előtt. Ezekből a tényezőkből tevődik össze szerintem az igényes beszéd.
Érdekes szempontokat behoztál. Azért a beszédnek nagyon sok köze van a pszichológiához is, hogy ki hogyan van a testében. Ismerek embereket, akik rettenetesen halkan beszélnek, és minden mondatukkal, mintha bocsánatot kérnének, elhalkulnak, pláne, hogyha mások előtt kell beszélni, és inkább meg sem szólalnak mások előtt, mert a hanguk elmegy, és akkor ott van a másik véglet, amikor valakinek ilyen nagyon erőteljes, nagyon agresszív, gyors típusú beszéde van, és ismerek olyat is, aki egyébként a stílusában egyáltalán nem ezt hordozza, nem agresszív, nem erőszakos, nem nagyképű, de valahogy a hangsúlyozása, a hangszíne, a hangtempója, a megválasztott hangereje olyan erőteljes és erőszakos hatást kelt, hogy tudom, hogy többször került már konfliktusba, ahol magyarázkodnia kellett, hogy ő egyébként nem bántásként mondta, meg nem agresszív akart lenni, de a hangszínéből, vagy abból, ahogyan beszélt, ez teljesen ez jött le.
Igen. És itt vissza is kanyarodhatunk ahhoz, amivel indítottam, hogy a személyiségünk egy része, vagy hogy kifejez valamit rólunk, és ezzel a hétköznapokban nagyon sokszor találkozom, hogy megérkezik hozzám valaki, és már látom a fizikai jegyein, hogy pici, törékeny, valószínűleg ülő munkát végez, mert a vállai beesnek, előre buknak, és már ebből a testtartásból egyébként tudok következtetni egy hangra. Persze vannak ellenpéldák, meg meglepetések, de az, ahogyan mondjuk a napi 8-10 óra munkát töltjük, az a fizikai helyzet, az is már meghatározhatja a hangunkat, az, hogy hogyan vagyunk mi adott helyzetben, az érzelmeink is mind hatással vannak a hangunkra, vagy csak az, hogy mennyire vagyunk komfortosak, mondjuk ha 15 kolléga előtt kell prezentálni. És ennek mind lenyomata van a hangban, ezt mindig hangsúlyozom, hogy a hangod mindig üzen valamit, és hát ideális esetben azt, amit szeretnéd, hogy üzenjen. De nagyon sok olyan ellenpélda van, amit te is mondtál, hogy hát nem is egy agresszív illető, de valahogy mégis a hangja olyan. És ezekkel szerintem nagyon sok dolgunk van, mert hát nyilván nem szeretnénk valami mást üzenni, mint ami bennünk van.
Beszédtanárként neked ugye elmondtál rengeteg szempontot, és egy része az számomra is viszonylag egyszerű, hogy az artikuláción, a hangtempón lehet segíteni. De van-e ráhatásod mondjuk valakinek az olvasottságára, a szókincsére? A testtartását meg tudja valaki változtatni azáltal, hogy jár beszédtanárhoz?
Igen, és én igyekszem is mindig komplexen kezelni. Tehát azon túl, hogy légző gyakorlatok, hangadó gyakorlatok, artikulációs gyakorlatok vannak, azon túl én például kifejezetten figyelek arra, hogy a szókincsfejlesztés is részét képezze az órának. Én olyan órákban hiszek, ami tananyag szempontjából változatos, mert azt gondolom, hogy 60 percet artikulációs gyakorlatokkal tölteni, hát az vad. Ráadásul nagyon szeretem a területet, úgyhogy vissza kell fogni magamat, de hogy más kis témaköröket is integrálok, és pont a szókincs, a hangos olvasás, vagy a spontán beszéd gyakorlatok, improvizációs gyakorlatok azok, amikkel egyrészt így felpesdítem az óramenetét, másrészt nagyon-nagyon erősen hozzátartoznak ehhez a témakörhöz.
Hogyan lehet például a szókincset fejleszteni?
Mindig nyitott szemmel járok a társasjátékboltokban, ugyanis van egy csomó olyan társasjáték, ami mondjuk kártya vagy kommunikáció alapú, és azért az activity-n túl már nagyon sok érdekesség van, illetve coaching eszközök, ahonnan a képanyagot vagy a szóanyagot tudom integrálni a saját képzéseimbe, és akkor ilyen kártya alapú gyakorlatokkal szoktam mondjuk időkeretet adni, hogy erről a témáról 2 percet kell beszélni, ezt felvesszük, visszanézzük, kielemezzük, tehát hogy egy ilyen folyamatos gyakorlás és önellenőrzés és visszajelzés cunami, amit így tudok adni, jól fejleszthető. Most egy apró és ilyen cuki példa, hogy van a TikTok Boom nevű társasjáték, az meg van, ilyen bombát kell körbeadogatni. Na, de hogy azon túl, hogy az nagyon mókás, nagyon jó kártyák vannak benne, és akkor abban például vannak szótagkártyák, és azzal kell mondjuk szavakat felsorolni, 10-15 darabot. Vagy nagyon szeretek szinonimákkal dolgozni, hogy azon túl, hogy azt mondjuk, hogy szép, csúnya, nagy, meg kicsi, megtapasztaljuk azt, hogy hát a magyar nyelv pont arra képes, hogy ezt hányféleképpen tudjuk kifejezni. És ez nem csak az élő szóban és a beszélgetésekben tud jótékonyan hatni, hanem látom már sokszor az ügyfeleimnél, hogy akár az írásos tartalmaikban is már egy jobb szókincs, egy kifejezőbb beszédmód, úgyhogy tényleg összetett ez a sztori.
Nagyon jók ezek a technikák. Én tanítok az ELTE-n marketinget, és ott is szoktunk a diákokkal játszani ilyesmit, és én azt hittem, hogy ez pusztán ilyen kreatív játék, de valóban egyébként a szókincsfejlesztésre is nagyon jó tud lenni. Mi ott is asszociációs játékokat játszunk, egy mondatból kell 3-4 másikat készíteniük, máshogy elmondani, mert ez az agyban is nagyon sok változást tud elindítani, és egyszerűen beindítja a kreatív energiákat, és én azt hittem, hogy ez csak a kreativitást segíti, de akkor ez egy pluszpont, hogy valami mást is.
Igen, és a beszéd is jó, hogy behoztad a kreativitást, mert a beszéd is egy kreatív alkotó tevékenység, és pont az, amit te mondasz, ezek az apró feladatok, vagy játéknak hit feladatok, ezek nagyon, nagyon jól segítik, és én nap mint nap látom azt, hogy ez milyen löketet tud adni az embereknek. Nem akarom túl misztifikálni így a dolgot, vagy piedesztára emelni, amit csinálok, csak azt szeretném mondani, hogy ez egy önismereti meló is, és tanulok magamról azzal, hogy fejlesztem a szókincsem, figyelek a testtartásomra. Szoktam mondani, hogy figyeld meg mások beszédét, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Figyeld meg, hogy mi tetszik, hogy mi az, amit te is szeretnél a magadéban, és ezt mindig megkérdezem, mikor újra találkozunk, hogy mit figyeltél meg a héten. És ezek az apró infomorzsák vagy megfigyelési szempontok összeállnak, és látom azt, hogy na Ági, most már mertem prezentálni a munkahelyemen, és most már a főnököm rám bízta ezt a feladatot, pedig tudja, hogy olyan kis halk vagyok, de most ezt meg tudtam csinálni, és ezek a kis mikro eredmények nagyon sokat számítanak a magabiztosságban is.
Abszolút alá tudom ezt támasztani én is a személyes példámmal, illetve a többi vendég, akit meg szoktam hívni a podcastben. Nagyon sokan ugyanis nem szeretik a hangjukat, és visszahallgatni, visszanézni saját magukat, az egy kész rémálom. És most, hogy az előbb említetted, hogy a beszédtechnika órákon is felveszitek, visszahallgatjátok, egy picit én is összerezzentem, hogy hú, ez azért az egy érdekes élmény, amikor felveszik videóra, vagy akár hangban a bénázásaidat, és azt vissza kell hallgatni. Nagyon sok ember nem komfortos saját magát visszahallgatni, vagy visszanézni.
Igen. Mi munkám van abban, hogy ezt összehozzam? Szoktam egyébként így alkut kötni, meg mindenféle megoldással ezt elérni, hogy jó, akkor csak hangfelvétel, most még videót nem csinálunk, de majd 2 hét múlva szeretném, hogyha videót is csinálnánk, pont így az összhatás is az összélmény miatt. Nem vagyunk jól a hangunkkal, így nagyjából röviden. Nem szeretjük azt visszahallgatni, mert más a hangélmény, amikor visszahallgatjuk magunkat, mint amit belülről hallunk. Belülről mindenki jobbnak, szebbnek, kedvezőbbnek, szinkronosabbnak, búgósabbnak, szexibbnek hallja a hangját, csak hát az a fájdalmas igazság, hogy amikor visszahallgatjuk magunkat felvételről, az közelít inkább a valósághoz. Jönnek, tudod, ezek a béna próbálkozások, hogy rossz a telefonomnak a mikrofonja, meg a hangszórója, és hogy torzít a felvétel, a belső torzítónk mindig többet torzít, és ezért kell vele barátkozni. Hát nem könnyű meló, tehát nem tudom neked mennyi idő volt ezt megszokni, egy olyan 40-50 visszahallgatás, ami nagyon sok, én is tudom, de szükséges, mert mások is ezt hallják belőlem, tehát könnyebb szerintem azonosítani úgy a hangom tényezőit, hogyha hát rendszeresen visszahallgatom.
Említetted itt a torzítást, és közben eszembe jutott, hogy arról a tényezőről még nem is beszéltünk, hogy az ember hangszíne is változhat. Én például, hogyha izgulok egy kicsit, vagy olyan emberrel kell beszélnem telefonon, akitől egy picit tartok, akkor magasabb lesz a hangszínem, igen, és egy picit elvékonyodik a hangom. Igen. És hajlamos vagyok egy kicsit jobban hadarni. És erre is egy idő után elkezdtem tudatosan odafigyelni, hogy ne így történjen, De az elején, amikor még a pályám kezdetén voltam, gyűlöltem telefonálni, és tudtam, hogy ha nekem telefonálnom kell, akkor elvonulok külön egy kis szobába, elzárok magamtól mindent, senki ne halljon, átgondolom, és a szia, azt szeretném megkérdezni, hogy mikor érsz ide a felvételre, na az egy ilyen 10-15 perces felkészülést igényelt, és rájöttem, hogy azért, mert utálom a hangomat közben, mert hogy ilyen kis,
igen,
kis cincogó egérre változtam olyankor.
Igen, nagyon jó jelzőrendszer a hangunk abban is, hogy hogy vagyok én az adott helyzetben. Tehát a tekintélyelvű kapcsolatokban, egy hierarchikus helyzetben, főnökbeosztott viszonyban, 150 ember előtt előadni helyzetben meg tud változni. És amit mondtál, az gyakori fájdalompontja a nőknek, amikor a saját hangjuk felett kezdenek el beszélni. Ennek sok oka lehet, az egyik pont, igen, ez a stressz, az izgulás valakinél ez, szorongás tud lenni, ez egy jó kis válaszreakció a beszédszerveinktől, és ezzel az a baj, hogy ez a magasabb hangképzés, ez hát megterhelő is fizikailag. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy nyilván nem két percről beszélek, de ha ez gyakran előfordul, hogy szia Noémi, és akkor köszi, hogy meghívtál, olyan jó, hogy itt lehetek. Most ugye egyrészt hallod, hogy nem is ez az én hangom, mert ugye eddig már beszélgettünk, de másrészt gondolj bele, hogy milyen feszített állapotban van most nekem a gégém, és a körülötte is benne lévő izmok, és ahogy folyamatosan magasan tartom a hangom, azon túl, hogy nem kelt jó benyomást, ennek van egy megterhelő szerepe is. A férfiaknál pedig az szokott lenni, hogy nagyon macsó vagyok, azért én érted főnök vagyok, tehát hogy van itt egy hang, kérem szépen, és van egy mélyítés, de az sem kényelmes. Tehát szoktam is mondani, hogy a saját hangod találd meg, mert ezek a mórikálások, a mélyítés, a fölötte csipogók, ezekkel mindenképpen érdemes valamit kezdeni, mert megterhel itt a gégében.
Menjünk vissza egy picit a gyakorlatibb részre. Szerinted mik a leggyakoribb beszédhibák, mik a legnagyobb problémák?
Felnőtt korban, amivel engem megkeresnek, az egyik terület a halk vagyok, gyenge a hangom, elfárad a hangom nap végére, ezzel mindenképpen dolog van, ilyenkor ez nekem egy hívó szó, hogy ajaj, ha délután 4-kor valaki azt érzi, hogy csak már meg ne kellene ma szólalnom, akkor valószínűleg egy rossz terhelés, egy rossz technika áll a háttérben. A másik terület a motyogok, zártan beszélek, és akkor itt szokott bekapcsolódni a képbe ez a hadaró vagyok. Na, ezt azért tegyük helyre, mert most így manapság már mindenki hadaró, mert hogy felgyorsult a beszédtempónk, de alapvetően az, hogy valaki lendületesebben, gyorsabban, dinamikusabban beszél, nem hadaró. Én is inkább gyorsabban beszélek, viszont nem ritmustalanul. Aki ritmustalan és gyors, tehát itt összetettebb a sztori, rámondhatjuk azt, hogy hadaró. Ezt nehezebb nyilván javítani, fejleszteni, de nagyon eredményesen lehet. Úgyhogy ez a témakör, ami még jelentős. A zárt artikuláció, valaki kifejezetten artikulációs zavar kapcsán keres meg, hogy az SZC, SZC, R hangokkal van nehezítettsége. Egy-két dadogó személy is felszokott keresni. Itt fontos azt differenciálni, hogy ez mennyiben egy logopédiai probléma, tehát hogyha itt dadogásról, nyelvlökéses nyelésről, hadarásról van szó, vagy egy artikulációs zavarok terápiájáról, az logopédiai feladat és logopédiai kompetencia, ami jelen esetben jól működik, mert hogy logopédus vagyok, de sok beszédtanár egyébként nem logopédus végzettségű, olyankor óvaintek mindenkit attól, hogy ezeket a problémákat egy nem logopédus végzettségű szakemberrel fejlessze, de általánosságban elmondható, hogy a hangadási problémák, a légzésszabályozás és a zárt artikuláció hármasa miatt keresnek meg leginkább az emberek.
Mennyi idő alatt lehet ezeket a problémákat kijavítani? Tehát ha valaki most úgy dönt a beszélgetésünk hatására, hogy szeretne foglalkozni a beszédével, mert mondjuk podcasteket készít, vagy videókat készít, és holnap elmegy hozzád, mikortól érzékelhető majd a változás?
Na, ez problémás kérdés, mert hogy az embereknek egy valami nincs idő.
És türelem.
És ezt akartam mondani, és még a farvizen felevezik egy türelem, mert ez egy hosszú távfutás inkább, mint sprint. Hát itt nem lehet két alkalomról beszélni, de próbálom mindig úgy alakítani a dolgot, hogy valahol félúton legyen az igazság. Tehát az a szám, fejlesztés jóra szám, amit ő gondol és amit én gondolok, a között legyen. Azt tudom elmondani, hogy általában mennyi ideig járnak hozzám az emberek, aminél már a változás el tud indulni, de nagyon sok múlik azon, hogy hogyan tudja a hétköznapjaiba beépíteni a gyakorlást, vagy egyáltalán a tudatos figyelmet a beszédére. Ez nagyjából 3-4 hónap. Ideális esetben ez fél év, de nyilván ezt nehéz csak időben meghatározni, mert attól is függ, milyen gyakran jár, hetente jár, a munkája miatt csak 2 hetente jár, tehát itt sok mindenről van szó, de abban mindenkit meg tudok erősíteni, hogy nem 2 alkalom. hanem inkább azért ez hónapok munkája. Attól is függ, hogy ki milyen szintű problémával keres fel. Nagyon sokan egyébként, tehát abszolút nem csak beszédhibások keresnek fel, vagy ahol oltári nagy a gond, hanem szeretne tudatosabb beszélő lenni, mert mondjuk felismerte, hogy hűha, hát nekem munkaeszközöm a beszéd, napi 8 órát beszélek, csak kéne már ezzel valamit kezdeni, és az, hogy helyre rakjuk a beszéd tényezőit, tudatosítsuk, hogy te hogy vagy a légzéseddel, a hangoddal és a többi területtel, valakinek már ez is elég. Hogy legyen egy jó bemelegítő gyakorlatsora, legyen mondjuk 30 oldal gyakorlóanyaga, amihez nyúlni tud, és kapjon néhány olyan szempontot, amivel tud figyelni a beszédére. És ennek nem kell, nem tudom, egy évig tartania, hanem ez már néhány célzott alkalommal is elérhető.
Örömmel hallgatom azokat, amiket mondasz, hogy ennyi személyes példád van. Azért is, mert egy picit az a prekoncepcióm, hogy logopédushoz, beszédtanárhoz járni ciki, vagy egy kicsit olyan, mint a pszichológus, hogy az emberek nem nagyon vallják be, nem szívesen mennek el, mert azt hiszik, hogy ez gáz.
Igen, ez a rövid válaszom. A hosszabb az, hogy már alakul, tehát van benne meló, de már alakul. Van egy intimitása ennek a dolognak azért. Nem csak azért, mert komfortzónán túl szoktam így rugdosni az embereket, és nem akarok ezzel jönni, hogy ott kezdődik az élet a komfortzónán túl, de hogy de, és van ennek egy intimitása, van ennek egy nehézsége, az pedig az, hogy hát miért fejlesztette a beszédedet, hát tudsz te beszélni, nem? Ilyen falakba ütközünk meg, jaj, színész akarsz lenni, meg műsorvezető? Nem, tehát, hogy nem feltétlen ezért akarja valaki fejleszteni. Még mindig tapasztalom, hogy többen ezt titkolják, vagy inkább csak úgy mondom, hogy megtartják maguknak ezt az információt, de egyre többen szerintem pont a podcast világa, vagy youtuberek, TikTok tartalomgyártók kezdik már ezt felvállalni. Nagyon hasznos lenne, hogyha híres emberek is felvállalnák, hogy ezzel foglalkoznak, mert sokkal több híres ember foglalkozik ezzel, és sokkal több ismert tartalomgyártó, mint amennyiről tudunk, és szerintem az jól előmozdítaná, hogyha ezek az emberek is beszélnének róla, és nem pedig titokként kezelnék.
Habár híres nem vagyok, de tartalomgyártó igen, én is szintvallok, én is jártam beszédtechnika órákra, és én is gyakoroltam rengeteget, és a mai napig egyébként gyakorlok, és hogyha a podcastekre már nem, de ha például nagyon sok ember előtt kell előadást tartanom, akkor a mai napig hangosan gyakorlok a tükör előtt, és nem csak arra figyelek, hogy milyen ruhát veszek fel, és hogy milyen lesz a prezim, amit elkészítek, hanem annál sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek arra, hogy milyen mondattal nyitok, milyen mondattal zárok, és hogy milyen hangszínnel, milyen hangtempóval akarok majd beszélni, és hogy milyen módon szólaltatom meg a hangomat. Tehát, hogy én ezt aktívan gyakorlom.
De jó, hogy mondod ezeket a szempontokat, hogy igen, legyen jó a PPT, legyek jól felöltözve, de hogy legyek jól a megszólalásommal is, és hogy ez az, amit te már ehhez hozzá tudsz tenni. Sokan azzal molyolnak a legtöbbet, hogy milyen betűtípus legyen a PPT-n, ami persze írtó fontos, de hogy az is fontos, hogy ez hogyan szólaljon meg, és ezt a fajta tudatosságot szeretném én is előmozdítani, amit te mondtál, és te is láthatod azt, hogyha van beszédtechnika előismereted, akkor pontosan tudja az ember, hogy mihez nyúljon. Legyen ez egy jó gyakorlat, legyen ez egy tükörrel szembeni gyakorlás, amiben én nagyon hiszek, a hangos olvasás, és ezekkel mind hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy ott akkor tételjáró helyzetben ne a lámpaláz uraljon téged, hanem te urald a hangoddal a tartalmat.
Részben már meg is válaszoltad a következő kérdésemet, mert azt akartam kérdezni, hogy ezt fejleszteni csak beszédtanárral lehet, vagy tudok én tenni otthon magam is valamit azért, hogy fejlesszem a beszédemet?
Na, ezért is írok egyébként egyre-egyre több cikket a blogomban, mert én hiszek abban, hogy ez otthon is jól gyakorolható. Kell egyébként az iránymutatás, meg szerintem azért elég módszertan specifikus, meg kell egy külső fül és egy külső szem, de otthon is egy csomó mindent tehetünk a beszédünkért. Tehát például az, hogy amit mondtál a telefonálós helyzetről, hogy inkább én azt javaslom, hogy próbáld ki azt, hogy felállsz, beleállsz a beszédedbe, elindulsz a térben, mozogsz, sétálsz, úgy telefonálsz, jobb lesz a beszédednek az energia szintje. Vagy próbáld ki a hangos olvasást. Próbálj a tükörrel szemben néhány egyszerű, otthon elvégezhető artikulációs nyitásra fókuszáló gyakorlatot csinálni. Hallgasd vissza a hangüzeneteidet, nézd vissza a szerepléseidet, hogy azok hogyan sikerültek, ezekkel már teszel a beszédedért, és persze az egy non plus ultra, ha szakembert keresel ehhez, de anélkül is nagyon sok mindent lehet.
A Covid-ban jött egy nagyon durva robbanás, mindenki online tananyagokat készített, ugye mindenki Skype-on meg Teams-en tartotta a kapcsolatot egymással, mindenki videókat kezdett el gyártani hosszabb, rövidebb formában, és azért egyrészt ez egy tök jó dolog, hogy ennyire sok új tartalom került fel a netre, pláne hogyha az értékes tartalom, Másrészt viszont azért megmutatta, hogy nem mindenki foglalkozott a beszédével korábban, és valahogy megsokasodtak az olyan termékek, amikre azt gondoltuk, hogy hú, ez jó tartalom, de amúgy annyira rettenetes a minősége. Miért baj az, hogyha valaki úgy készít podcastet, videót, tréninget, előadásokat, hogy nem jó a beszédtechnikája?
Röviden azért, mert kikapcsolják. Tehát nagyjából egy...
Elég nyomósok.
Igen, egy olyan 2 perc az, ami alapján el tudjuk dönteni azt, hogy ezt így akarom hallgatni, vagy nem akarom hallgatni. És igen, a COVID hozta el azt az áttörést. Szerintem az elmúlt 4 évnek a hozadéka az, hogy ez a terület, amivel én foglalkozom, is egyébként berobbant a köztudatba, hogy elkezdtük magunkat látni beszéd közben, visszahallgatni beszéd közben, elkezdődtek ezek a masszív tartalomgyártások, és meg kell azzal az úttal szenvedni, hogy azt hittem, ez jól megy, mert így élő szoba meg belülről hallgatva magamat úgy tűnt, hogy jól ment, de most kiderül az, hogy nem azt közvetítem, amit szeretnék. Amit mondtam, hogy nagyon sok visszajelzést kapunk, amit persze helyén kell kezelni, de nagyon sok igazság is olvasható, hogy hát ezt nem tudtam hallgatni, mert tök halk vagy, meg motyogós voltál, és ez hát nagyon ki tudhatni egyébként a beszéd magabiztosságunkra is. Tehát saját magunk is még jobban elbizonytalanodunk, még rosszabb tartalmak lesznek, meg hát ahhoz egy marha nagy rutin kell egyébként, hogy egy podcastban így add magad. Tehát én őszinte leszek, azért is nagyon örültem, hogy jöhetek ide, mert nekem is egy kemény meló az, és évek óta tartó meló, hogy önazonos tudjak lenni egy ilyen beszélgetésben, mert ott van az emberben a vizsgadruk, meg hogy itt a mikrofon, okosakat kéne mondani, okos kérdésekre okos válaszok, és elveszik belőlem vagy a színeimből valami. És ezt bizony csak gyakorlással lehet egyébként szerintem elérni, hogy közelíteni tudj önmagadhoz és ahhoz a megszólaláshoz, ami a legjobb verziód.
Ezt abszolút alá tudom támasztani, hogyha a hallgatók visszahallgatják az első epizódjait a Marketing MSZC-nek, én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a hangom, és ez a változott a hangom, ezt idézőjelben mondom, mert nyilván a hangom meg a beszédtechnikám az ugyanaz, de a magabiztosságom a podcast kapcsán nem volt ugyanaz. És kaptam is olyan visszajelzést, hogy nagyon tetszik a tartalom, nagyon tetszik a hangszín, de olyan jó lenne, hogyha a személyiségem egy picit jobban átjönne a hanganyagok kapcsán, és először nem is gondoltam rá, hogy ez egy szakmai podcast, miért mi köze van a személyiségemnek ehhez, hát elmondom a szakmai tartalmat szépen érthetően, akkor az elég. És hogy eltelt egy 10-15 rész, amire megérkeztem igazán magabiztosan ahhoz, hogy most már azért a hangszínemen átjön szerintem a személyiségemnek egy része is, az elején azért nagyon nem így volt.
Igen. Kell, hogy ez a dolog Noém is legyen, és ezt szeretik, és ezt keresik az emberek. Szerintem, hát most 100%-ban megbecsülve, a szakmai tartalom szerintem 30, és a 70 a minden más. Most tudom, hogy ez ilyen megint hazabeszélősen hangzik, de tényleg így, hogy csak a hang van, így a tartalom mellett mindig keresik a megszólalásban az embert is. És az, hogy te milyen ember vagy egy ilyen beszélgetésben, azon keresztül tud átsugározni, hogy milyen az intonációd, ahogy te mondtad, milyen a hangod, hogy bánsz vele, mennyire mersz például a testeddel élni. Most a hallgatók nem látják, hogy nekünk milyen a testbeszédünk, de neked is nyitott a testbeszéded, és neked is van egy gyönyörű gesztusrendszered, én is egyébként ilyen olaszosabb vagyok ilyen szempontból, de hogy ez jó dinamikát ad a beszédnek. Tehát azért, mert ülünk, nekünk nem kell beszottyadni meg beesni, hanem attól még a mi beszédünk lehet élő, és ezeket a testbeszédi vonatkozásokat nem kell minimalizálni, mert oké, csak a hang van, azt hallják, de ez mind lendületet ad hozzá. Én mindenkit arra bíztatok, aki tartalmat gyárt, hogy szó szerint mondom, álljon bele a beszédébe, ne válassza alapvetően az ülő pozíciót, vagy ha azt választja, akkor hagyja magát szabadon és nyitottan. Tehát az, hogy beül egy laptop elé, közel van az asztal, esélye sincs a testének élettelivé válni, az mind hatással lesz a hangra. Tehát mutatok egy példát, amikor ezt a hangot hallod így nagyjából, hát tudod, azért ez így viszonylag monoton szerintem nagyjából, akkor már mögé látod azt a helyzetet is, hogy be van esve az ember, hogy egy asztal mögé és egy laptop mögé szorítja magát, és az emberek mindig következtetéseket vonnak le abból, amit hallanak a hangunkból, hogy vagy te a témával, élvezed-e, halálosan unod, már mennél, és ezt hallják az emberek.
Hallják a negatívumot, és egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy hallják a pozitívumot is. Amikor én marketingről beszélek, annyira elkezdek lelkesedni a téma iránt, és olyan átéléssel tudok erről beszélni, hogy sokáig nem is gondoltam erre, hogy ez a hangszínem miatt is, meg a beszédtechnikám miatt is lehet, mert egy csomószor ugyanazt mondom el, de amikor éppen nem vagyok fáradt, akkor valahogy sokkal jobban átjön az embereknek, és mondják, ú, igen, ebből az egy mondatból átjött, hogy én mennyire lelkes vagyok a marketingért. és valóban nem a tartalom miatt igen. jön át.
Igen, hanem hogy beleengeded magad meg a személyiségedet, és jó esetben, ha nem vagyunk fáradtak, akkor tényleg ez a lendület, ez a sok hangszínváltás, ezt úgy is szoktam mondani, hogy modulált a beszéded. Tehát, hogy vannak benne váltások a hangerőben, hangszínben, tudsz szünetet is tartani, ezekkel mind azt támasztod alá, hogy neked ez a téma a szenvedélyed. És ehhez, értsd jól, nem kell nagyon okosakat mondani, vagy nem kell a világ legokosabb emberének lenni, de hogyha ott van ez a tűz vagy szenvedély, akkor az fogja eladni a terméket, vagy az fogja eladni a szolgáltatást. Szoktam is úgy hivatkozni arra, amit csinálok, hogy most ilyen negatív marketingnek fog tűnni, biztos kielemezheted. Szóval, hogy nem én vagyok a legjobb beszélő, nem biztos, hogy én vagyok a legjobb beszédtanár, nem én vagyok az, aki a legtöbbet tudja, de nagyon szenvedélyes vagyok, és nagyon hiszek ebben, és ezért is szoktam úgy hivatkozni, hogy szerintem az én témámat és az én lelkesedésemet pont a személyiségem adja el, mert a tekintetemből, a hangomból, az energiaszintemből látszik az, hogy én ebben mennyire hiszek. És ez legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a tartalom.
Teljesen egyetértek ezzel. Említettük viszont az előbb az online és a személyes kommunikációt és beszédeket. Mi a különbség a kettő között? Mi változik akkor, amikor élőben beszélgetek valakivel? És mi az, ami változik akkor, hogyha felvételről, podcastből, vagy akár egy online meeting keretében beszélgetünk?
Online meetingnél nagyon fontos, hogy van-e kamerakultúra, vagyis hogy milyen a kamerakultúra, tehát van kamera, nincs kamera. Hogyha nincs kamera, akkor mindent be kell dobni annak érdekében, hogy fenntartsam a figyelmet, mert nem lesz elég a hangom, vagy hát ideális esetben igen, de legtöbbeknek nem elég. Én azt javaslom, hogy szerezzünk be vagy egy állíthatós asztalt, vagy nagyon jól működik vasalódeszka rá két doboz, hadd szóljon, és állva beszéljünk. Jobban meg tudod támasztani a hangodat, jobb a levegő, abból egy erőteljesebb hang hozható létre, jobb az energiaszint. Tehát aki online dolgozik, és még megmerem kockáztatni, ez biztos nagyon újszerű, de hogy így a podcastokban is tök jó lenne állva beszélgetni, mert ideálisabb a beszéd szempontjából ez az álló helyzet, ezt mindenképp javaslom. Nagyon jó, hogyha tudunk kamerát kapcsolni, mert akkor azért van egy kiegészítő funkció, így az arc és a mimika és minden más, jobb az összélmény, úgyhogy ezekre szerintem mindenképpen kell figyelni, illetve ha reggel 9-kor belépek abba a nyavajás első napi meetingembe, de aznap még egy szót sem szóltam, ne várjam már el, hogy berobban a hangom, kivételes szerencsések azok, akiknek rögtön berobban, de ennek is kell egy bemelegedés. Tehát, hogyha egy kukkot sem szóltam aznap, nem 9-kor fogom életem teljesítményét hozni, és akkor valamit tegyek a beszédemért. Ha van lehetőség, én javaslom, hogy interakciós helyzetből érkezzünk meg ezekbe a beszédhelyzetekbe. Ezért nagyon fontos szerintem egy podcastban is az, hogy van-e egy kis előjáték, hogy mi tudunk-e szót váltani, tudunk-e beszélgetni, megmutatod-e nekem a stúdiót, vagy tényleg csak egy kicsit ismerkedni, mert ezzel, amellett, hogy én is oldódok emberként, a hangom is be fog járatódni. Most ide jöttem, utaztam mondjuk 50 percet, nem szóltam senkihez, délelőtti órákban vagyunk, mitől robbanna be a hangom? És ez kell, hogy mi interakcióban legyünk, beszélgessünk, és ezt valahogy ki kell alakítani szerintem a munkakörülmények közepette is.
Annyira jó hallgatni, amiket mondasz, mert az az érzésem, hogy ez egy nagyon jól fejleszthető dolog, tehát hogy akinek nem jó a hangszíne, aki nagyon halk, annak sem kell kétségbe esnie. Nekem nagyon sokan mondják, hogy hú, hát én nem tudok olyan szépen beszélni, mert hadarok, mert nagyon halk vagyok, nagyon hangos vagyok, vagy nem tudom úgy kifejezni magam, és én sem tudtam teljes magabiztossággal azt mondani, hogy ó, ne aggódj, hát ezen lehet változtatni, de nagyon jó hallani, hogy igen, csomó olyan technika van, amivel jelentősen lehet javítani ezen.
Igen, és tényleg ez apróságok sora is lehet, tehát nem kell nagyon nagy dolgokban gondolkozni, hanem apró odafigyelésekben. Nagyon jó, hogy ezt kimondtad, ez nem egy statikus, kőbevésett sztori, hanem ez egy nagyon képlékeny rendszer. Nyilván vannak a beszédünknek meghatározott részei, mert hogy így örököltünk valamit, meg valamilyenek a beszédszerveink, de hogy nagyon sok mindennel fejleszthető. Nagy divatja van most felnőttként a fogszabályzásnak. Hát egy rendbehozott fogazat nem csak esztétikájában, hanem funkcionalitásában, vagy szájüreg nyitó és teret adó szereppel is rendelkezik. Tehát ezek is mind lépések mondjuk egy jobb beszéd felé. Abszolút nem csak 18 éveseknek vagy gyerekeknek való ez a sztori. Nekem a legidősebb tanítványom 70 éves.
Azta.
Igen, kemény. És nagyon-nagyon büszke vagyok rá. És van 13-14 éves tanítványom is, pont azért, mert ott már a szülőben ébredezik az igény, hogy hát én sose szerettem úgy szerepelni, de hát ha a fiam ezt majd megszereti jobban, jobban fog vizsgázni, jobban fog teljesíteni, és abszolút ott van tényleg a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es korosztály is aktívan, mert persze jó, ha valaki már 20 évesen jön, de imádom azt, amikor van egy 45 éves ügyfelem, tök tudatos, önismereti meló már ott van a háttérben, és így tudunk tényleg a koktél cseresznyét így a tejszíhab tetejére felhelyezni, hogy és még nézzük már meg, mi van a beszédünkkel, annyira jó.
És van még egy téma, amit mindenképpen szeretnék behozni, mert szerintem mi, akik marketinggel, kereskedelemmel, vállalkozással foglalkozunk, ez egy kulcskérdés, az mégpedig a hitelesség. És én azt gondolom, hogy a hang az hordozhatja a hitelességet, vagy éppen a hiteltelenséget. Mitől lesz valakinek a beszéde és a mondani valója hiteles, hogyha a te oldaladról nézzük?
Szerintem akkor, és itt most nem fogok nagyon újat mondani, inkább visszakapcsolok ahhoz, amiről már szó volt, akkor, hogyha önazonos tud lenni a megszólalás. A megszólalás szerintem akkor tud önazonos lenni, hogyha már foglalkoztam azzal, hogy egyébként nekem milyen a hangom, és mit jelent az önazonos megszólalás, amihez pedig kell, hogy visszanézzem, visszahallgassam magam. És hogyha képben vagyok a beszédemmel, képben vagyok a fejlesztési területeimmel, erősségeimmel, akkor megérkezünk oda, hogy felmérjük azt, hogy én hiteles vagyok-e a megszólalásomban, vagy sem. Óvaintenék mindenkit attól, hogy hát átvegyük azokat a nyugati, sőt inkább így mondom, hogy amerikai mintákat, amit a tartalomgyártásban látunk, ami ott akkor nagyon jól működik, csak az a helyzet, hogy a magyar nyelvnek nagyon szép kis saját szabályai vannak, és az, hogy átveszek egy amerikai tartalmat, és így kezdek el beszélni, az nem igazán fog működni magyarul. Gondolom nem kell magyaráznom, tehát hogy igen, érted, hogy, és itt nem csak az affektálásról, vagy a modorosságról beszélek, hanem arról, hogy nem zárjuk le a mondatainkat, indokolatlanul túlhangsúlyozunk mindent, amivel egyébként igazából semmit nem fogunk kihangsúlyozni, és ez például szerintem ezek a minta átvételek nagyon kedvezőtlenek hitelesség szempontjából.
Rengeteg dolgot említettünk itt, és főleg olyan példákat hoztunk, ami egy előadói szituációról szólt, de szeretném egy picit megerősíteni a hallgatókat abban, hogy ez nem csak akkor fontos, amikor valaki podcastet készít, vagy videókat gyárt, vagy ezer ember előtt tart tréninget, vagy előadást, hanem a hétköznapi életben, amikor a kollégákkal beszélünk, és megpróbáljuk nekik eladni az ötletünket, vagy amikor a főnökünkkel beszélünk, és megpróbálunk tőle kérni valamit, akkor is pont ugyanolyan fontosak.
De jó, hogy ezt mondod, mert nem szeretnék abba az irányba elmenni, hogy ez csak annak való, aki nyilvánosság elé áll, vagy arra vágyik, hanem sokkal inkább ez a hétköznapokról szól. Induljunk onnan, hogy szeretnék baráti társaságban jobban érvényesülni. Ezzel gyakran keresnek meg. Szeretném, hogyha hallanák a hangom, vagy egy kocsmai alapzajban is meg tudnék szólalni, úgyhogy odafigyeljenek rám. Szeretném, hogyha egy meetingen, vagy egy team munkában az én gondolataimat is meg lehetne szólaltatni. Szeretnék az online meetingeken jobban beszélni, tehát tényleg nem kell itt nagy dolgokra gondolni, hanem sima hétköznapi, magánéleti és munkahelyi szituációkra is érvényes.
Az egyik szerintem ilyen leggyakoribb szituáció az, amikor valakinek azt mondjuk, hogy elcsuklik a hangja, tehát konkrétan attól, hogy meg kell szólalnia, ugye vagy elvékonyodik a hangja, vagy elfogy belőle a szusz. Hogyan lehet ezen segíteni? Meg egyáltalán miért van ez?
Igen, ez jó kis testi reakció egyébként, így a lámpalázra adott válaszreakció. Két nagyon gyakori jelenségről beszélünk, a hang megremegése, ahogy te is mondtad, lehet elcsuklásként is azonosítani, illetve az, hogy felcsúszik magasabbra a hangunk, ezek tetten érhetőek. Ennek szerintem a gyökere az a légzésben keresendő. Sokszor sokan panaszkodnak a hangjukra, és hogy azzal nincsenek jól, de valójában ez sokszor inkább a légzésen múlik, hogy milyen a levegőm, hogy tudom ezt megtámasztani. Döbbenetes, hogy a COVID óta egyébként milyen sokaknak milyen nagy baja van a légzésével, tehát hogy felületesebb, kapkodóbb, és ezzel a levegővel, hát hogy is tudnánk egy jó hangot megtámasztani? Hát a levegő kell ahhoz, hogy utána a hangot képezzünk, úgyhogy ilyenkor én megnézném, hogy mi van a légzésemmel, és annak, aki erre panaszkodik, a légző gyakorlatokból állítanék össze olyanokat, amivel egy kicsit tudja támogatni a hangját. Úgyhogy légzés ezzel függ össze.
Hogyha valamelyik hallgatónk kedvet kapott és szeretné fejleszteni a beszédét, hogyan tudsz nekik segíteni? Milyen módszerek vannak, milyen tréningjeid, tanfolyamaid vannak, ahol téged megtalálnak?
Egyéni folyamatban szoktam fejlesztési folyamatot indítani, végezni, illetve ami most nagy kedvencem, ez a csoport. Mert nagyon nagy erő van a csoportban a visszajelzések miatt, és akinek nehézsége van azzal, hogy mások előtt megszólaljon, és hogy hogy vagyok én mások előtt, akkor ez egy nagyon-nagyon hasznos út. Az egyéni fejlesztésnek van egy olyan akadálya, hogy hát ketten vagyunk, és mi ugye hát megismerjük, megszokjuk, megszeretjük egymást, és én nem fogom őt olyan izzasztó helyzetben látni, mint például, amit egy csoport, vagy egy csoportnyomást tud adni, úgyhogy mindenkinek ajánlom a csoportot, akinek ezzel van gondja, illetve hát, hogy ne legyünk nagyon helyhez kötöttek, online is dolgozom, illetve vannak videós képzéseim, hogyha valaki inkább önmaga fejlődne, akkor jó lehet, hogy bár össze is kapcsolódunk online, és úgy is segítek, de hogy egyéni ütemben tud a videós tananyagokkal haladni. Illetve most van egy hatásos beszédmester kurzusom, ami már tágabban nem csak a beszédtechnikára korlátozódik, ott kifejezetten vannak TikTok, podcast, YouTube tananyagok, hogy a megszólalásod hogyan tud jobb lenni ezekben a videós vagy hang tartalomgyártásokban. Úgyhogy már mindenre fel vagyok készülve, mert a COVID bennem is sok mindent megváltoztatott, hogy oké, akkor hogy lehet ezt online csinálni, lehet már online is csinálni. Hiszek a személyesség erejében, szerintem én is úgy vagyok leginkább önmagam, de mindent megoldunk.
És akkor ezeket a beszéderő.hu-n találják
igen,
meg?
Igen, ott a szolgáltatásaim elérhetőek. Ja, meg hát a blogom, hát mindent blogolok, mindent írok. Most tényleg nagyon felvettem a fonalat, mert van egy ilyen agresszív edukációs szándékom, hogy minél többet tudjunk meg arról, hogy mi van a beszédünkkel.
És ugye ott van a LinkedIn oldalad, ahol szintén tök jó posztjai
vannak. Igen, igyekszem ott terjeszteni az igét. Ha tetszik, ha nem, én mindenkire ráerőltetem ezt a témát, úgyhogy próbálom. Egyébként TikTok csatornám is van, azzal vesződöm, mert hát marha sok idő, ez az egyik. A másik pedig az, hogy nehéz a szórakoztató és az edukatív tartalmak között lavírozni, de arra szerintem mindenképpen jó, azt látom, hogy a 14-24 éves kor közötti korosztályt jól el tudom érni azzal, hogy egyáltalán így megtudják, hogy ja, van ilyen is. Úgyhogy szerintem minden felületen érdemes próbálkozni.
Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt a rengeteg információt. Én elképesztően lelkes lettem, még lelkesebb, mint amikor elkezdtünk erről beszélni. És én, aki már foglalkoztam beszédtechnikával, és ugye rengeteget foglalkozom vele nap, mint nap, azt érzem, hogy kell még ezen gyakorolni, hogy kell még tudatosabban, még többet, még jobban odafigyelve foglalkoznom ezzel a témával, úgyhogy bennem mindenképpen megindítottál valamit. Remélem, hogy a hallgatókban is, úgyhogy ha a hallgatók ti így gondoljátok, akkor kövessétek Ágit minden felületen, mert érdemes. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és ennyi infót adtál.
Köszönöm én is, és a beszéd legyen a hallgatókkal és veled is.
Köszönjük szépen. Nektek pedig, hallgatók, köszönöm szépen a kitartó figyelmet, remélem tetszett a mai adás, hogyha így van, akkor kérlek osszátok meg minden felületen, hiszen ezzel nagyon sokat segítetek abban, hogy minél több vállalkozóhoz és marketingeshez eljusson az üzenetünk. Köszönöm szépen, találkozunk két hét múlva.
Ez volt a Marketing MSC Podcast Magykó Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.